Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én örülnék, hogyha Durkó István lenne az én lelki pásztorom. Remélem, ti is örültök. Sok jó bizonyságot tudnék én is Istvánról megosztani, és tényleg nagyon nagy öröm számomra, hogy a szomszéd gyülekezet, ti vagytok a mi szomszédaink, nincs köztünk gyülekezet a, nem tudom, 15 kilométer van közöttünk. 15-20 kilométer, körülbelül nincs köztünk gyülekezet, hogy szomszédok vagyunk. Hoztam az ottani gyülekezetnek is a köszöntését, a Bicskei gyülekezetnek. És egy néhány igét szeretnék olvasni. Az elmúlt héten, amikor olvastam a csendességi alkalmon az igét, akkor a téma nem az a szakasz lesz, amit most elsőnek felolvasok, hanem a téma, ez az ige vershez kapcsolódik, az Ésaiás 28-29-ből. Istenről van egy szó, csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre. Tehát arról olvasunk itt, hogy Istennek van egy csodálatos terve, különleges Isten terve, mindig, amikor megismerjük, nem mindig minden másodpercben vagyunk tőle izgatottak, de egy dologot elmond itt az ige, hogy csodálatos lesz, és Isten hatalmasan hajtja végre. Mindig jó dolog, amikor benne vagyunk Isten tervében. És egy nagyon fontos dolog, hogy adnunk kell önmagunkat, hogy belekerüljünk Isten tervébe. Adnunk kell önmagunkat, és egy történetet szeretném, hogyha felolvasnánk, az Ószövetségből a Sámuel első könyve 30. részt, ez az újfordítás Bibliában 299-es oldalon van. Nagyon régi történet, több ezer évvel ezelőtt történt, hogy megértsük a hátterét, egy néhány információt elmondanék erről a korról. Isten népének az életében egy nagy korszakváltás jött. Egy óriási mélységbe voltak ismét, nagyon sokszor voltak benne mélységbe, ez is egy nagy anarchikus mélység volt. Saul volt a király, a vezető, és infantilis volt, félig őrült, és elég sok tekintélyes embert megölt, elüldözött, és Isten már kimondta rá az ítéletet. Évekig tartott az, még az ítélet bekövetkezett ezen a királyon, Saulon, és amikor Isten kimondta az ítéletet, hogy Saul vezetése vége lesz, akkor Isten egy prófétán keresztül, akit úgy hívtak, hogy Sámuel, ő egy korszakalkotó próféta volt, az ő vezetése, lelki vezetése által Sámuel maga Sömá él, azt jelenti, hogy Sömá hallgatni él Isten, aki hallja Istent. És Sömá él, az a Sámuel magyarul, Isten felé fordította az akkor Isten nélkül élő Isten népét, a kiválasztott népet. És nagyon sokan elkezdtek Isten felé fordulni, gondolkodni, keresni az Urat, és ebben a korszakban volt az, amikor Saul király lett, Sámuel kente fel, és amikor Isten ellen vétett, és Isten azt mondta, hogy akkor megbukik Saul királysága, akkor nagyon szomorú volt ez a próféta Sámuel, és mondta, hogy akkor most nekem kent fel Dávidot, akit még nem tudta, hogy úgy hívnak, hogy Dávid, akinek a neve azt jelenti, hogy győztes, és Dávid akkor még 17 éves volt, nem ismerte senki, bárányokat legeltetett ki, ami egy népszerű volt az akkori korban, minden nagyobb családnak voltak bárányai, minden nagyobb településnek összevont nyája volt, és ezt pásztorok, béresek legeltették, és megvédték a akkori vadállatoktól. Dávid is egy ilyen srác volt, 17 éves korában kint volt a mezőn, ott élte kint a mindennapjait, és közben zenész is volt, megtanult zenélni, nagyon sok zsoltárt írt, és az ő zsoltárai, a zsoltárok könyvének a egyik legnagyobb része. És mondjuk, hogy körülbelül 3000, most megsatszolunk egy időt, körülbelül 3000 évvel ezelőtt, ez a Dávid annyi zsoltát ért, hogy 3000 éve éltetést lelkesíti Isten népét. Azért nem semmi, igaz? Kézzel, de vannak itten énekesek, akik énekeket írtak már, vagy vannak olyanok? Vagy akik verseket, képzeljétek el, hogy olyan verseket vagy dalokat írnál, ami 3000 éven keresztül egy egész világon emberek millióit újítaná és frissítené meg. Nem semmi fickó volt ez a Dávid. És el kell mondanom azért, hogy a legtöbb zsoltát mit gondoltok, mikor érte, amikor nagyon örült, vagy amikor nagyon szomorú volt? Amikor mélység volt az életébe, válság volt az életébe. Úgyhogy egy biztos, hogy Dávid életéből a legkorszakalkotóbb, legkiemelkedőbb dolgok mindig a válságban indultak el. Azt hallottam, hogy a nagy vállalkozások is a világon nagyon sokszor a válságokba indultak el. Úgyhogy ha ma válság van, akkor ebben van valami jó is, nem csak rossz, mégpedig az, hogy korszakalkotó dolgok indulhatnak el. És elég nagy ember lett Dávid, a hadseregnek egy nagy vezére volt, ezen kívül egy nagyszerű zenész is volt a király udvarba, akiről megjegyzi a Szentírás az, hogy úgy tudott a kézi hárfáján, gitárhoz hasonló zeneszerszám volt játszani, hogy amikor hallotta a beteg király, meggyógyult ennek a zenének a hatására. Jobban lett. Később erről még sok mindent lehet olvasni. Tehát mindenképp egy nagyszerű ember volt. Dávid már családos ember, és egy napon annyira irigylett rá a király, hogy el kellett menekülni az országból. Közben ő már fel volt kenve királynak, Isten prófétai által. És ez a kettős érzés volt benne, képzeljétek el, hogy Isten nekem tett egy ígéretet körülbelül egy 8-10 évvel ezelőtt. Most eddig azt látszott, hogy felfele ment a szénám, de most olyan nyomorult vagyok, hogy el kell hagynom az országot, a családomat, a barátaimat, mindent, elveszítette a munkáját, a fizetését, a megélhetését, az otthonát, földön futóvá vált. És az ellenségénél keresett menedéket. Ez hasonló, mint a török-magyar kapcsolat, hogy eddig egy darabig üldözték a magyarok a törököket, amikor ők a magyarokat üldözték, akkor meg kimentek a törökökhöz. Na most, tehát így volt az, hogy Dávid is elment a filiszteusokhoz, bolondnak tedette magát, és ezek után körülbelül 400 családos férfi a családjával ment még utána. 13 évet éltek így. 13 évet, és ebben a felelős Dávid volt, és Dávidnak volt az a felelőssége, hogy 600 családot, 600 férfit minden nap tápláljon, minden nap vezessem, és abban 13 évben meg kellett azt valahogy emészteni, Isten szeret engem, még akkor is, hogyha rosszul mennek a dolgaink. Ha úgy tűnik, hogy egy király, Izrael király, aki Isten népének a királya, a hivatalos király azt mondja, hogy én egy áruló vagyok, én az ország ellensége vagyok, nem egy-két ellenséget gyűjtött, nem egy-két káromlás hallott, egy nem szeretett ember volt a király körül lévő emberek társaságában. Több hadjárat is volt Saul király által, aminek az volt a cél, hogy öljük meg Dávidot. Most képzeld el, hogyha téged most képézézne a gazdasági miniszter, vagy a miniszterelnök, és a lenne a célja, hogy tönkre tegyen. Hát gondolom nem jól éreznéd magad benne. Még ha elmennél távig országba, és akkor is utána küldne kémeket, és a lenne mindenáron a célja, téged elpusztítson. És közben ott élne ez a szívedbe, hogy Isten azt mondta, hogy nagyon szeretlek, nagyon megáldalak, és felemelem a te életedet. És ott volt ez a kettősség az életében. Isten mondott valamit, de egyáltalán nem tűnik nekem úgy ez az egész, hogy felfele menne az életem. Amikor most fogjuk olvasni, ciklákba laktak, ciklág egy ilyen sziklás hegyet képzeljetek el, mint itt fent ez a kőszikla, itt fent a hegy, még hogy is hívják ezt? Kőhegy, de kint volt az emberek lakóhelyétől távol, ahol mindenfajta vadállatok voltak, és oda költöztek egy ilyen pusztai helyre, sziklákba, és ott éltek a filiszteusok országának a területén. És akkor történt egy nagy ütközet, Izrael népének, Saul királynak vezetéseivel megütköztek a filiszteus királyok. És ebbe a harcba hívták a filiszteus egyik királya, Dávidot, a 600 férfi emberével, hogy menjen el, és ott volt benne talán egy kettősség, mit csináljak? Most én öljem meg azokat az embereket, akikhez Isten elrendelt, hogy védjem őket, hogy vezetőjük legyen, most pusztítsam az apákat, a fiakat, és azt hallják Dávidról, hogy megölte az apákat, a fiainkat, és egy ilyen csatába hívták bele. Ha pedig azt mondom, hogy nem megyünk ebbe a csatába el, akkor azt mondják azok a filiszteusok, akik befogadtak engem, hogy igaz, hogy árulom. Tudjátok, mit tett? Istenre bízta a dolgot, és erről a történetről fogunk olvasni. Egy nagy kalamajkába került bele ez a Dávid, 600 emberével, óriási kalamajkában. Elég nyomult állapotban, egy óriási válságban, egy olyan mélységbe, amiről most fogunk olvasni, mert előtte még soha nem kerül bele. És én szeretném megnéznénk az Isten igéjéből, mert azért van leírva az Isten igéje. Ez a történet is. Amikor belekerülünk egy nagy kalamajkába, belekerülünk egy nagy mélységbe, hogy észrevegyük, és Isten erről tanít bennünket a Biblián keresztül, hogy ő mit tett, hogyan emelte ki azt, akit szeret. És amikor belekerült a Dávid a mélységbe, ez nem azt jelentette, hogy Isten nem szereti. De amikor valakivel bármilyen baj történik, akkor azt teszi fel a magyar, miért pusztít téged az Isten? Miért ver engem az Isten? Csak hogy a Bibliában nem erről olvasunk. Hanem a mélységeknek, a nyomorúságoknak van mélyebb-mélyebb pontja, és van kifele vezető pontja, és azt mondja a Biblia, sok baja van az igaznak, de valamelyiből kimenti az Úr. Úgyhogy, ha te istenfélő vagy, vagy leszel, akkor van egy jó ígéret Isten igében. A Biblia azt mondja, bármilyen élethelyzetbe kerülsz bele, bármilyenbe, ebből az Isten kimentet. Ézsaiásban azt úgy indítottunk, hogy Istennek van egy csodálatos terve, és ez hatalmasan hajtja végre. Úgyhogy én szeretnélek megnyerni benneteket arra ma, hogy higgyetek ebbe a hatalmas Istenbe. Szeretnélek megnyerni benneteket és rámutatni a Bibliában, az Isten szavában arra, hogy Isten hatalmasan hajtotta végre a tervét, de óriási mélységeket éltek meg azok, akik átélték később a szabadulást. És amikor benne voltak emberek a mélységbe, ez nem egy pillanat volt, hanem sokszor évek voltak. És már majdnem feladták. Teljesen összeroppantak. És az összeroppanásból is van kijövetel és felemelkedés. Na, Isten erre hív bennünket. István, kérlek, hogy segíts felolvasni ezt az egész hosszú szakaszt. 31 verset belőle, tehát 1. Sámuel könyve 30. részt, az első verstől a végig fogjuk olvasni. Együtt olvasok, jó? Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amelyekiek betörtek a délvidékre, Ciklágba földulták, fölperzselték Ciklágot, fogságba vitték a benne lévő asszonyokat, nem öltek meg senkit, kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket, elmentek útjukra, de amikor Dávid emberével együtt megérkezett a városba, látták, hogy föl van perzselve fiaikat, feleségeiket, lányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid, és vele lévő nép, végre erejük sem volt a sírásra, Dávid két feleségét is fogságba vitték. A Jezreelei Ahinómot és Abigailt, a Karmai Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi. Annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott az Istentől, az Úrtól, és azt mondta Dávid Ebiátár papnak, Ahimellek fiának, hozd ide az efódot. És Ebiátár odavitte Dávid efódot, Dávid pedig megkérdezte az urat. Üldözze-e azokat a rablócsapatot? Utilér érem-e őket? Ő pedig így felelt neki. Üldözd, mert biztosan utiléred, és még kiszabadítod őket. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt, amikor Besszor patakhoz értek, egy részük megállt, Dávid folytatta az üldözést 400 emberrel, mert 200 ember megállt, ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a Besszor patakon.
Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. Adtak neki egy füge kalácsot, és két szőlős kalácsot. Ő evett, és magához tért, mert három nap és három éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid ezt kérdezte tőle. Kinek az embere vagy, és hova való vagy? Ő így felelt. Egyiptomi ifjú vagyok, egy amáleki ember szolgája, de elhagyott az uram, mert három napja megbetegedtem. Mi törtünk be a kérétiek déli vidékére, meg Júda területére, és Kálép déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot. Dávid megkérdezte tőle, elvezetsz bennünket ahhoz a rabló csapathoz? Ő így felelt. Esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem adsz át uramnak, akkor elvezetlek ahhoz a rablócsapathoz. És el is vezette hozzájuk, azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak és táncoltak meg, igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Dávid víradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 400 fiatal ember, akik tevére ülve elvágtattak. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálikiak elvittek, két feleségét is megmentette Dávid. Semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsin, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. A juhokat és a marhákat is mind visszaszerezte Dávid. Ezt a jószágot előtte terelték, és azt mondták, ez Dávid zsákmánya. Dávid visszaérkezett ahhoz a 200 emberhez, akik fáradtak voltak ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és ezért ott hagyta őket a Besszor pataknál. Ezek elébe mentek Dávidnak és a vele lévő népnek. Dávid oda ment ehhez a néphez, és békességgel köszöntötte őket. Akkor néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdtek beszélni. Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindenkinek csak a feleségét és a gyermekeit. Vigyék el őket, és menjenek. Dávid azonban így felelt. Atyám fiai, ne tegyetek ilyet azzal, amit az Úr adott nekünk, mert ő őrzött meg bennünket, és ő adta nekünk a ránk támadó rablócsapatot is. Ki hallgathatna rátok ebben a dologban? Hanem amikor annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak, és így lett attól a naptól fogva azután is, rendelkezésé és szokássá tették ezt egész Izraelben, mint máig. Akkor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a zsákmányból Júna véneinek és az ő barátainak ezzel az üzenettel. Nektek szóló ajándék ez az Úr ellenségeinek a zsákmányából. Küldött a Bételben, Rámút, Negedben, Játrimban lakóknak, és az Aroerben, a Szifmódban és a Esmódban lakóknak. Rákálban, a Jekrahámi városaiban és a Kéniek városaiban lakóknak. Hormában, a Bórásban és Atákban lakóknak. Hebronban és mindazokban a helyeken is, helyeken lakóknak, ahol megfordul Dávid az embereivel.
Köszönöm szépen, imádkozom, mennyi Istenünk, te nyisd meg a te ígéret, hogy megértsük azt, és élet fakadjon a szívünkbe, életünkbe, és jövő. Amen. Milyen nép volt ez, aki elrabolta a fiaikat, leányaikat. Bibliában több helyen olvasunk erről, csak mégis egy ízelítő. A 1 Sámuel 15-ben van egy híres szakasz, amikor Saul király megütközik Sámuel prófétával az 1 Sámuel 15-ben. És a 32-es verstől ezt olvassuk, és hozzá, mondta Sámuel, hozzátok elém Agágot, Amálék királyát, Agágot, oda ment hozzá bilincsbeverve, és azt gondolta Agág, biztosan nem keserű halál vár rám, de Sámuel így szólt, ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a kardod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között, és felkoncolta Sámuel Agágot az Úr elől Gilgálban. Azt látjuk, hogy az amálékiták annak idején, volt a szokásuk, hogy terhes asszonyokat ketté vágtak karddal. Egy kegyetlen rablónép volt, nem munkából éltek, hanem állandóan zsákmányolásból, és brutálisan erre nevelték a fiaikat, hogy kegyetlen mészárlással öljék meg az embereket. Tehát egy ilyen nép volt az, csak hogy megértsük azt, aki Dávidnak a 600 emberének a feleségeiket, a gyermekeiket és mindenüket elrabolták, és a sátraikat pedig felgyújtották. Azt kell mondanom, hogy amikor hazafele jöttek, akkor látták ezt a eseményt, ami ott várt bennük, őket gondolták, hogy most mi nem soká megöleljük a gyermekeinket, feleségeinket, és amikor látták, hogy senki nincs, egyetlen egy aggastyán, egyetlen egy gyerek, egyetlen egy asszony, senki nincs ott az otthonban, hanem hamu felégetett minden, és elhajtották az állatokat, mindent, amiük volt, teljesen kirabolva elhajtották, akkor talán feltették azt a kérdést, hogy milyen bűnt követtem én el. Ezek nem nyámnyila emberek voltak, ez a 600 férfi. Azt olvassuk, hogy ezek óriási csatákban mentek, sokszor nyílzáporral néztek szembe, éles karddal vágták, sokszor felhasították az ellenség egy-egy oda csapással a testüket. Harchoz edzett férfiak voltak, akik nem féltek a harctól. Néhány embernek az életéről olvasunk különleges dolgot. Például olyat, hogy volt egy közülük, aki megállt egy dárdával, és 300 filiszteust egyszerűen nem engedett tovább, és egyedül fenntartotta a küzdelmet, visszatartotta. Vagy kettő fiatalember odaállt ezek közül karddal, és megfordított egy csatának, amikor az egész csapat már feladta, ketten azt mondták, na most mi nem fogjuk feladni. Megálltak, és ketten visszaverték az ellenség. Óriási kemény legények voltak. De szeretném rávilágítani ebben arra az eseményre, amikor visszatértek ezek a nagyon kemény emberek, hogy hihetetlen gyengék lettek. Ezt olvassuk a 3. versben, amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városban, látták, hogy föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat, lányokat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid, a levele lenyelő nép, még végig erejük sem volt a sírásra. Tudod, mit jelent ez, amikor összetörik egy felnőtt ember, és sír, addig sír, amíg az ágyból se tud kikelni. Erős férfiak összetörtek. Nem lehetett őket legyőzni, ez egy legyőzhetetlen sereg volt. Dávid egész életében azt látjuk, ez a 600 férfi annyira összenőtt, hogy örökösen hűségesek voltak. Ez az, amikor valakik nyomorúságban együtt vannak, azok kitartanak, ők soha nem hagyják el egymást. Mert harcban összeszokott, megpróbált csapat mindig hűséges lesz egymáshoz. Isten átvitte őket nagy nyomorúságon, nagy mélységében, és megtartotta 40 éven keresztül ezt a 600 férfit. Azt olvassuk, hogy Dávid élete végén, amikor majdnem 80 esztendős volt, akkor is, amikor az egész ország, a fiai fellázadtak, mindenki fellázadt ellene, ez a 600 férfi akkor is felemelt. Ezeket nem lehetett megvesztegetni, ezek hűséges emberek voltak. Ma ilyen hűséges emberekre van szükség minden élő közösségbe, ilyen hűséges emberek nélkül nem lehet élni. Isten azt mondja, a legnagyobb érték Isten előtt a hűség. A hűség. És azt mondja Isten a Bibliába, hogy te is legyél hűséges. És ha hűséges leszel, én meg fogjak jutalmazni. Ez a 600 férfi nem csak különleges bátor volt, nem csak különleges csodatetteket hajtott végre, nem csak, hogy nem félt az ellenségtől, az éhségtől, a szomjúságból, hanem végtelen hűséges volt. Együtt elvették Isten látását, és 40 éven keresztül ezek után 40 évig kitartottak abban a látásban. És megfordították annak a régiónak, ahol éltek, az egész sorsát. És a romokból felépítettek 40 éve alatt olyan királyságot, amiről ma is álmodoznak a zsidók, hogy a dávidi korszak. A csirája itt volt ebben a történetben. Átélni együtt próbákat, mélységeket, összeroppanásokat. Úgyhogy amikor egy hívő ember összeroppan, akkor nincs a világnak vége. Amikor még összeroppansz, vagy nehézségbe vagy, rettenetes érzések járnak át, nincs semminek vége. Akkor van az a lehetőség, hogy Isten elkezd az ő különleges csodája által egy új tervet készíteni. Amikor elfogy a mi erőnk, akkor is jön Istennek a különleges ereje. Úgyhogy van az életedben probléma, van nehézség. Ez valami jó előjele Isten csodálatos tervének. Amikor nincsen valakinek szüksége, akkor nincs szüksége Istenre. Ha valamilyen szükséged van, akkor jó helyzetben vagy, mert akkor Istenhez jössz, és Isten akkor az ő különleges tervéből elkezd építeni te életedet. Arról olvastunk tehát itt, hogy a 600 férfi elkezdett mind sírni. Nem nyámnyila férfiak voltak. Nem tudom, van-e itt egyáltalán olyan férfi, olyan erős, mint azok közül a leggyengébb? Bírnánk-e azt a futást, amit ők futottak? Bírnánk-e azt a életvitelt, amit ők bírtak? Talán vagy egy, vagy kettő, vagy egy se. De mégis az erős férfiak a lelkükben összeroppantak, amikor a családjukat ez a veszteség érte. És ilyenek vagyunk. Amikor a családunkban vannak nehézségek, talán el tudjuk viselni, hogyha egy munkahelyen ártanak nekünk. Még akkor is, hogyha kirúgnak. Még akkor is, ha anyagi veszteségek élnek. De el tudja viselni a lelkünk azt, hogy gyermekeinkkel, vagy a családunkkal történik valami. Ez a 600 férfi, azt látjuk ebben a történetben, hogy elkezdett hangosan sírni, annyira és olyan sokáig, hogy a sírásra se volt már erejük. És ezt látjuk, mit tesz az elkeseredés az emberrel. 5-ös vers. A Dávid két feleségét is elvitték. Igen, a 6-os vers. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, mert annyira el volt keseredve az egész nép a fiai, a leányai miatt. Képzeljétek egy 11 néhány évet, 13 évet együtt menekültek, küzdöttek. Sok mindent Dávidnak köszönhettek, ez a 600 férfi. És mégis a keserűségében ilyen hatása van a keserűségnek, a szomorúságnak az emberre. Rám is, rád is. Hogy elveszítjük a józanságunkat. Hogy olyan dolgokat tudunk csinálni, és ezért azt mondja a Biblia, hogy óvakodjatok, vigyázzatok a keserűségtől, hogy meggyökerezve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne tudjon fertőzni. És el kell mondanom, a magyar nép meg van fertőzve a keserűség által. A magyar nép lelkileg, szellemileg egy nagyon veszélyes pozícióban vannak. A keserűség fertőzi az egyiket és a másikat, és ez a hivatalos, a kesergés. Ez a normális. De a Biblia szerint ez az életveszélyes. Amikor ez a 600 férfi sírt és kesergett és összeroppant, nem valami észszerű volt, de keserűségükből elkezdtek követ fogni, hogy megkövezzék, agyonkövezzék Dávidot. Most én nem gondolom, hogy Dávid akkor azt mondta, köszönöm Uram, hogy most ebbe az állapotban vagyok. Nem hiszem azt járt, hogy Uram, nem is gondoltam, hogy ennyire szeretsz engem. Nem hiszem, hogy ez járt át. Nem hiszem azt gondolt, hogy ó Uram, biztos valami különleges dolog, hanem abszolút elkeseredett. Úgy gondolom, nem látod semmit. Mit mond a Biblia? Mit tanít a Biblia? Mi a következő lépés? Nézzétek meg Isten igéjét. Dávid azonban erőt kapott az Istenétől, az Úrtól. Még mélységben volt. Semmi nem változott a látóhatáron, a fizikai látótérben. Semmi nem változott. Az emberek fogták a követ. De Dávidba ott belül volt egy változás. A mélységekben, a nyomorúságban, a szükségekben történt Dáviddal egy változás. Bent történt egy változás. Látjátok a felemelkedésnek a Biblia mit tanít? Amikor benne vagy mélységekben, kell, hogy benne történjen egy változás. És ez a változás az Istentől volt. Mit jelentett? Hogy Isten szerette. Amikor valakit Isten szeret, akkor lejön a mélységbe, és hoz benne egy változást. Mindig erről olvasunk a Bibliából, hogy bárki, akár József, akár Jákob, akár Ábrahám, akár Mózes, bárki mélységbe került, Isten elkezdett benne egy változást. Mi a kimenekedés, mi a felemelkedés első lépése? Az Isten változása a szívemben, az érzéseimben, a gondolkozásomban. A Biblia arról beszél a római levélben, a 12-es versben, hogy a hívő embernek az életében akarja, hogy az ő gondolkodásába megváltozzon, megújuljon. Megújuljon. Ezért, ha akarsz változást az életedben, fontos, hogy benned először legyen változás. A te érzéseidben, a te gondolkozásodban egy Isten szerinti változás. És ez nem az, amit lehet másolni, erről, arról, amarról, könyvekből lehet, hanem ez Isten akarja benned. Szükséged van változásra? Akkor mondd meg őszintén Istennek. Uram, szükségem van változásra. Akkor Istennek ez a válasza. Akkor hagyd, hogy elkezdjek benned változtatni dolgokat. Dávid erőt kapott az Úrtól. És mire ott a következő lépés? 7. vers. Dávid ekkor hívatta Ebjár papot, és azt mondta, hozd ide az éfódot. Ebjártár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid megkérdezte az urat, üldözzem a rabolt csapatot, utolérem őket, ő így felelt, üldözz, mert biztosan utoléred, és még kiszállítod őket. Mit látunk itt? Amikor erőt kapott az Úrtól, akkor kezdte az urat keresni. Sok ember azt mondja, hogy hát akkor kapsz erőt sokszor, amikor olvasod a Bibliát. Ez igaz. De a régi hívő embereket szeretném kérdezni. Amikor nagy mélységben vagy, átélted azt, hogy még erő kelt ahhoz is, hogy kinyisd a Bibliát? Hogy imádkozni tudjál? Mert olyan rajtad nagy a nyomás, hogy az ördög annyira akarja, hogy távolságban nyomjon az Istentől. És szükség van arra, hogy Isten kegyelme, amiről István ma beszélt, jöjjön reggel, jöjjön a mélységben, hogy egyáltalán meg tudjuk szólítani az Urat. Hogy el tudjuk mondani az Úrnak, ami van velünk. Hogy ki tudjuk önteni a bánatunkat, hogy tudjunk sírni az Úr előtt, hogy el tudjunk mondani a fájdalmainkat, hogy meg tudjuk fogalmazni a szükségeinket, hogy egyáltalán meg tudjuk mondani Istennek, hogy Uram, van-e jövő? Van-e holnap? Van-e megoldás? Mert szükségem van rád. Dávid oda ment a paphoz. Volt egy papi köntös, és ott volt alattam egy olyan dolog, az urim és a tunim, egy titkos dolog, amin keresztül felvette a pap, megmozította az Isten a szívét, amikor akarta adni a választ. És volt, amikor az lélek által, egy kijelentés által szólt. Ez történt itt is. Dávid megkérdezte a papot, és a papot megrintette az Úr, és azt mondta az Úr, van jövő, lesz győzelem. Tessék reménykedni. Gyerünk a reménységgel. Tessék reménykedni. Lesz győzelem. Arról beszél állj fel, álljatok fel, és irányüldözni az ellenséget. De azt se tudták, merre van. És csak elindultak, gondolom a nyomokon keresztül. És amikor mélységbe kerülsz, nézd meg, mit tanít Isten igéje a Biblia. Tekints Istenre, hogy Isten megerősítsen, keresd az Urat. Keresed az Urat, erőt ad, és utána állj fel. Jöjj ki! Elkesertében vagy a szobádba? Erősödj meg a szobába, nyisd ki a Bibliát, imádkozz, hallgass egy dicsőítést, kezdj énekelni, és utána gyere ki a szobádból. Ott vagy a házadban. Gyere ki a házadból. És kezd cselekedni. Hallottam egy történetet egy lelkipásztorról, egy amerikai lelkipásztor, és azt mondta, hogy van egy 107 éves néni a gyülekezetébe. És megkérdezte, van-e még élet célja? Azt mondja, persze, hogy van. Hát mi? Hát van 4 gyerekem, és az egyik még nem tért meg. Minden a felhívom. Térj meg, mert elkárhozol. És mindig zaklatom. Azt mondja, 84 éves, és még nem nőtt be a feje lánya. Mondtam neki, most már gyerünk, térj meg, mindjárt megyünk odát. Nagyon fontos tehát, amikor mélységbe vagy, fel kell állnod. Fel kell állnod. Ki kell jönni, meg kell tenni az első lépést, amikor Isten megbátorít. Ki gyere? A gyülekezetemben látom, nagyon sokan, amikor mélységbe kerülnek, hogy a mélység lelkileg, szellemileg berekezt. És sokszor ott az legnagyobb szolgálat nem az, hogy küldesz neki 10 000 forintot. Nem az, hogy elviszed az autóval valahova, hanem oda mész hozzá, és akkor ott vagy. Semmi okosat nem mondsz neki, nem oktatod ki, mert nem tudod, mi a megoldás. Csak oda mész, és vele vagy. Segítesz neki felállni, és kijönni. Azt látjuk az igében, tehát Isten felállította Dávidot is. Nézzétek, hogy a hitet teremt. A bátorság bátorságot teremt. A vigasztalást teremt. Amikor Dávid megbátorodott, és elmondta, hogy hogy bátorította meg Isten a szívét. Akkor a többi elkesert ember letette a követ és felvette a kardot. A többiek is elkezdtek reménykedni, miután Dávid elkezdett reménykedni. Édesanyja vagy, nagymama vagy, kell, hogy reménykedj. Hogy a reménység szálljon a te gyermekedre, a te unokádra, a te fiadra, a te lányodra, anya vagy, apa vagy, kell, hogy a reménység szálljon át a tieidre. Felelősség, hogy mi jön ki belőlünk, bármilyen élethelyzetben. Kell, hogy a reménység reménységet fakasszon. Kell, hogy a bátorság bátorságot fakasszon. Kell, hogy a hit hitet fakasszon. Nem teheted meg, ha Isten megállott családdal, hogy végképp elkeseredj. Fel kell állnod. Dávid felállt, és elindultak, és Istennek volt egy jelző táblája, ilyen az Isten, nézzük meg, mindig ad valami útközben valami jelet. Ez az Istennek, látom a Bibliában, nagyon sok történetben, sok bizonyságtételben egy pici jel. Amikor elindulunk, utána Isten valahogy valamin jelez. Tehát legyél figyelmes. Mész az úton, mész a munkahely felé, mész az iskolába, mész bevásárolni, csináld a dolgokat, és Isten valami egyszerű módon fog neked jelezni. Legyél figyelmes. A Biblia arról beszél, akik Isten fiai, azokat Isten lelke vezérel. Tehát legyél figyelmes. Isten az övéit a hétköznapi életben akarja vezetni. Azt látjuk, hogy találtak egy embert, akit eldobtak, akiről úgy gondoltak, hogy megbetegelt, megfertőzi a többieket, kidobták, és otthagyták meghalni. Most fel lehet tenni a kérdés, hogy kitől volt ez a betegség, hogy megbetegedjen, hogy ő nem egészségesen tovább menjen, ott maradjon. Nem tudom, hogy kitől volt a betegség, de egy biztos, ez a jel, amit ez az ember majd később elmondott, ez a jel Istentől volt. Egy útjelző tábla, hogy irány merre vannak. És azt látjuk, hogy amikor megtalálták ezt, akkor történt még valami. 600 emberből 400 férfi nagyon elfáradt, és azt mondta, mi nem bírunk tovább menni. Képzeld el, apa vagy. A gyerekeddel valami katasztrofális dolog történik. Lehet, hogy nem alszol már 3 napja, de akarsz menni. Mert a gyerekedről, unokádról van szó, igaz? Nem tudom, mennyi kilométert tettek meg, de azt mondta, 200 harcezred férfi, nem bírunk tovább menni. Elpusztulunk. Nem bírunk. Nagyon megfáradt 200 ember. És akkor azt látjuk, hogy leteszik a többiek is a nehéz harci felszerelést, és azt mondja Dávid, na jó, akkor ti tőrizzétek ezt, majd mi vissza fogunk jönni. Hogy viszonyulunk mi, amikor megfáradnak mellettünk emberek? És később majd látjuk a Bibliában, olvasod ezt a történetben, hogy a 400, amikor visszafele jöttek, teljesen fel voltak háborodva. Mi az, hogy megfáradnak mellettünk emberek? Mi van, hogy 3 napig nem alszik, nem eszik, és elfáradt? Teljesen kiakadtak. És Dávid megtanítja őket, nem szabad károsztatni azokat, akik megfáradnak mellettünk. Hanem meg kell osztani az áldásokat velük. Egy gyülekezetben, egy családban fel kell dolgozni azt, hogy nem mindenki ugyanolyan, mint te. És valamikor ő megfáradt. De Isten azt akarja, hogy tovább menjél. De viszont ne fáradj meg. Téged ne keserítsen az el, hogy mások elfáradtak. Neked van még erőd. Te is megtehetnéd, hogy azt mondanád, nagyon fáradt vagyok, nagyon kimerültem, de Isten adott neked erőd, menj előre. Győzz a többiekért. Győzz Istenért. Győzz a családodért. Győzz a másiknak a gyermekeért. Mert a te győzelmed az egész csapatnak a győzelme lesz. Nézzétek meg, elindulnak, és 16-os versben látjuk azt, hogy a rabló csapatok ott táncoltak, lerészegettek, semmit nem vettek el abból, ami Dávidnak is a 600 emberé volt, de viszont ez az amálekita törzs, az egész keleti részről, a filiszteusoknak, ugye elmentek az összes filiszteus férfi 5 királyságból, ők is elmentek háborúzni. Kik maradtak otthon? A nők, a gyerekek és az aggasztyánok. Az egész keleti népek közül a legtöbben elmentek háborúzni. Oda voltak háborúzni Saullal. És mindenhonnan ez az amálekiták összeszedtek minden vagyon, minden ékszer, minden aranyat, minden hús, minden tevét, minden bárányt, mindent. Óriási zsákmány volt. Óriási zsákmány. És miután Dávid megérkezett, ki élet ez a zsákmány? Dávidé. Mi történt 1 hét múlva? Dávid 1 hét múlva király lett. És a nagy mélységből Isten adott neki egy nagy tőkét, hogy elkezdesse a királyságot. De neki esze ágában nem volt az, hogy most, hogy szerezzek valamit. Ez a nagy áldás Istennek a kirendelése volt. Istennek volt egy csodálatos terve, de a csodálatos tervét úgy adta oda, hogy egy nagy mélységen keresztül. Nézd meg Istennek a tervét. Ott volt József. Bement a kútba, berották a testvérei, eladták rabszolgálnak. Ott volt len a börtön mélyén. Lehetett még mélyebbre menni. És amikor kijött, volt a nagy áldás. Mert Isten nem hagyta el. Mert úgy gondolták az emberek, hogy meghalt és megsemmisült. Minden egyes alkalommal, nézd meg Jákobot, amikor elindul arra az útra, az út végén áldásokkal van tele. Olyan sok történet van a Bibliában, és mondhatnánk a saját életünkből is többen. A mélységek után, ha Isten megtaláljuk a mélységekben, ha mélységekből Istennel jövünk, ott lesz az áldás. Ott lesz az áldás. Istennek volt egy különleges terve, azt látjuk ebben a történetben, és azt látjuk, hogy Dávid, amikor megszerezte sok zsákmányt, akkor azt olvassuk, hogy azt mondta, az Úrtól jövő zsákmány ez nekünk, az Úrtól jövő zsákmány. És először adott a 200 megfáradtnak. És utána azon kezdett gondolkodni. Kik vannak még az elmúlt években, akik segítettek rajtunk? Sok barát, aki nem volt ott, és azt mondta, van nekem valami jó, akkor szeretnék azoknak adni belőle. És azt mondta, küldött egy levelet mindenkinek, az Úrtól jövő zsákmány, és küldött egy részt. Az Úrtól jövő zsákmány, és küldött egy részt. Eltelt 3-4 nap. Tudjátok, mit csináltak ezek a júdai barátok? Azt mondták, ki törődne velünk, ha nem Dávid. Ez az ajándék mit végzett el? Megemlékezte, hogy van nekem egy szerető barátom, aki nem feledkezett el rólunk. Hát ki lenne jó vezetőmnek? Hát Dávid. Hát nem szólt róla a profécia előtte Sámuelen kereszt, hogy ő lesz a vezérünk, ő lesz a királyunk, de igen. Olyan sokféleképpen látom, hogy Isten munkálkodik az életünkben. A Biblia is sokszor tanít erről. És az egyik helyen beszél a barátságról, a kapcsolatokról. Bizonyára, mint felnőttél, eljutottál a mai napig, nagyon sok ember is megettél meg. Munkahelyen, iskolába, szomszédságba, rokonságba. Van kettő fontos dolog, amit látok Isten útján sok ember életébe. Az Isten sokakat ezek közül általad ő hozzá akar vezetni. És akarja, hogy talán küldnek egy SMS-t, egy e-mailt, egy ajándékot, és ez lesz majd az út, hogy Istenhez vezest. És a másik. Ezek a kapcsolatokon keresztül sokszor forrásokat ad a te életedbe. Amikor szükséged van rá, felhív, van itt egy jó munkahely. Volt egy herceghalmi házaspár, nagyon ügyes fiatal ember van ott, de nem volt neki rendes állása, majd másfél éve, pedig diplomás ember, és sokat imádkoztunk, nagyon sokat elkeseredt ő is, a felesége is, el kell tartani neki egy otthont, gyerekekkel, mindennel, 1000-valahány száz önéletrajz, már a végén nem is számoltam, és egyszer csak egy régi barátja felhívta, hogy figyelj csak, szükséged van még munkahelyre? És azt mondta, több mint egy évvel előtte már nem beszéltünk. Azt mondta, előtte éveken keresztül ebbe a kapcsolatába ott volt szeretettel. És amikor szüksége volt a másiknak, mindig ott volt mellette. De nem azért, hogy majd hasznot termeljen belőle, csak egyszerűen szerette. És most, több mint egy fél éven, ezen kapcsolaton keresztül van neki a munkahelye, amin keresztül Isten megáldja. Sok-sok ilyen történetet tudnék mondani. Itt van a Bibliában. Amikor neked jó megy sorod, amikor téged Isten megállt, ne edd meg mindet. A Biblia arra beszél, aki megeszi a vetőmagját, annak nem fog semmi se teremni. Ha neked minden a tiéd lesz, amit megkapsz, és nem osztod meg másokkal, nem leszel áldássá másoknak, akkor mi fog kikelni? Mi fog kikelni? Az elmúlt hetekben otthon elkezdtem a kertemet csinálni, az elmúlt hónapokban, és azon gondolkodtam. Fogtam egy csőkukoricát. Ebből a csőkukorica nem sok forint, de elvettem egy-egy szemet, akkor legalább minden harmadik szem, amikor ki kell, fog egy vagy két cső kukoricát teremni. Fogtam egy kiló krumplit. Nem sok. Elvetettem, és láttam, minden egyes krumpli kikelt, és fog egy-két kiló krumplit teremni. És rohadtam. Láttam, hogy igaz az ige, hogy sok eledelt ad a szegény ember szántóföldje. Elveted, és megsokszorozódik, és táplál téged. Elvetsz emberekbe, kapcsolatokba, barátokba, és Isten áldása lesz, a növekedés áldás. Az egyik öröm az életemben, az egyik, hogy hazamegyek, és mindig megnézem, hogy hány centit nőttek a növények. Nagyon szeretem nézni őket. Milyen a növekedés? Nézem a gyerekeimet, hány centit nőttek? Mit tudnak? Növekedés. Különleges öröm látni a növekedést. Bármilyen területen. De a növekedésnek van egy sarokpontja. A vetés. A vetés. Ha nincsenek gyermekeid, nem fogod őket látni. Nem lesznek, akik átkaroljanak. Nem lesznek, amikor édes leszel, akik körölted lesznek, ha nincsenek gyerekeid. Ha nincsenek igazi testvéreid, amikor szomorúságban vagy, nincsenek, nem lesznek, akik vigasztaljanak. És sorolhatnám, sorolhatnám. Tehát amikor Isten megállt, és nem vagy mélységben, gondolj azokra, akik mélységben vannak. Gondolj azokra, akik szükségben vannak. Buda és a gyülekezet. Gondoljatok azokra a gyülekezetekre, akik mélységben vannak. Bárhol vagy, bármilyen munkahelyen, bármilyen iskolában. Tudom, hogy nem ez a trend, hogy segíteni a másikat, hanem az, hogy kiszorítani a másikat. Próbálj egy másik szabály szerint élni, egy isteni szabály szerint. Építsd a másikat. Légy áldás. Nem kell kitálalnod magadat azért, hogy áldás lehess. De egy olyan életet, hogy örüljön a szomszéd, hogy te vagy a szomszédja. Élj egy olyan életet, hogy örüljön a munkatársad, hogy te vagy a munkatársa. Élj egy olyan életet, hogy örüljön a főnököd, hogy te vagy a beosztottja. Élj egy olyan életet, hogy örüljön a tanárod, hogy te vagy a tanítványa. Élj egy olyan életet, hogy örüljön az osztálytársad, hogy te az osztálytársa vagy. Élj egy olyan életet, hogy örüljön a gyülekezetnek a többi tagja, hogy te ennek a gyülekezetnek tagja vagy. Élj egy olyan életet, hogy örüljön a pásztorod, hogy te ebbe a gyülekezetbe élsz. Élj egy olyan életet. Az országban az értékes emberek örüljenek, hogy te nem mentél ebbe az országból el. Hanem imádkozol ezért az országért, és vázod ennek a nemzetnek a felemelkedését, mint hiszem Isten megfogadni. Álljunk fel és imádkozunk. Mennyi Istenünk, köszönjük, hogy a mélységből van kiút. A mélységből van egy csodálatos terved, egy hatalmas terved, amit véghez akarsz vinni. És kérlek, Uram, nyerd meg a mi szívünket, Uram, hogy adjuk magunkat, adjuk a mi szívünket, érzéseinket, gondolatainkat, hogy te bejöjj a te igéddel, és az igédnek változható hatalma, ereje a te jelenléted által átformálódjon a mi szívünk, gondolatunk, érzéseink. Hódítsd meg a mi szívünket, hódítsd meg a mi életünket, Uram, hogy részesen legyünk a megváltozott életnek, a megváltozott életből a felemelkedésnek. Vigasztalj meg bennünket, és add, hogy mi is megvigasztaljunk másokat. Bátoríts meg bennünket, hogy mi is bátorítsunk másokat. Emelj fel bennünket, hogy mi is felemeljünk másokat. Áldj meg bennünket, Uram, hogy mi is megáldjunk másokat. És áldással legyünk. Így imádkozok, Uram, hogy tedd áldássá ezt a gyülekezetet. Áld meg a lelkipásztort, családjával, a vezetőket, a testvéreket, Uram. Legyenek áldás ott, ahol élnek. Munkahelyeken, iskolákon, szomszédságokban, ennek a városban, ebben az országban. És add, hogy megtörténjen velünk is ennek az igének az igazsága. Az igazság által erősek leszünk, és megszabadulunk, felszabadulunk a te győzedelme által. Kérjük ezt, mennyi atyánk, a te fiad, a Názeti Jézus nevében. Amen.